Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Budapest 8. és 9. kerületének határán az Üllői út József körút kereszteződésénél található a jelenleg felújítás miatt bezárt Iparművészeti Múzeum. A gyönyörű szecessziós épülettel szemben az Üllői út túloldalán áll az utcafrontról kevésbé impozáns, ám annál műemléki és kulturális szempontból értékesebb óriási épülettömbje. A Heinrich udvart most sokat gyára szeretnék brutálisan átalakítani, Airbnb szálloda ingatlanokká, emeletráépítéssel, mélygarázsokkal. Ez ellen tiltakozott és egyben bemutatta az érdeklődőknek, sajnos már csak külső bejárás során az épület titkait a kerületi C8 Lokálpatrióta Egyesület által szervezett Heinrich udvar körüli séta, melyben az épülethez több szálon kötődő emberek meséltek sok-sok érdekességet. Tartsanak velünk, én Sarkadi Péter vagyok.
Szeretettel köszöntök mindenkit, én Bialy György vagyok, a C8-nak az egyik aktivistája és az egyik szervezője ennek a mai sétának. Ugye azért jöttünk össze, azért állunk a Heinrich udvar előtt, mert hogy mint tudjuk, most már lassan egy éve egyik kormány közeli beruházó szeretne itt egy átalakítást végezni. Meghívtunk különböző szakértőket, illetve olyan embereket, akik korábban itt munkálkodtak a házban, illetve fog beszélni olyan ember is, aki itt lakik a háztömbben, úgyhogy érintett az átalakítással kapcsolatban, valamint a kerületi építész is meg fog szólalni. Igyekeztünk gyakorlatilag a problémát minden irányból megközelíteni, és különböző szakértőink fognak ehhez hozzászólni. Úgyhogy én be is mutatnám az első hozzászólót, Zsámboki Miklós, ő az Osánál dolgozik, és egy kicsit a ház történetéről fog mesélni nekünk. Sziasztok! Én Zsámboki Miki vagyok. Nekem a kötődésem a házhoz az, hogy a Tilos Rádió itt működött, és a Tilos Rádióban a társ műsorvezetője voltam egy építészeti műsornak, az a Heti Beton címen futott 8 éven át, minden péntek reggel 7-től. Én nagyon röviden el kell, hogy mondjam a ház történetét. Szóval róla, hogy itt lesz egy építészeti beavatkozás, akkor hirtelen egyben elkezdenek cikkezni arról, hogy itt milyen építészeti értékek kerülnek veszélybe. Ez utoljára 2011-ben történt, akkor egy spanyol beruházó akart éppen, egy akkori spanyol beruházó akart éppen hotelt építeni, azelőtt pedig 1988-ban akarták ilyen befedett passzás plázává alakítani. Úgyhogy van egy ilyen ismétlődő ritmus annak, hogy valamiért mindig akkor kezdünk el foglalkozni itt az őrzendő értékekkel, amikor azok veszélybe kerülnek. De hogy mik ezek az értékek? Hát erre számítottam, hogy nem fogom tudni mutogatni a homlokzatot, de ezt nem is akartam volna. Minden esetre képzeljük el, hogy látunk egy ilyen tipikus pesti bérház stílusú épületet, aminek a tetejére föl van írva, hogy Heinrich udvar, azt az épület elalakú telken helyezkedik el, át fogunk menni majd a Mária utcai homlokzathoz. A Heinrich család építette ezt az épület együttest, ez egy vaskereskedő család volt, több generáció vezette a Heinrich vállalkozást. A vaskereskedés az azt jelenti, hogy hát azt úgy kell elképzelni, hogy itt van egy óriási udvar, vannak raktárak, és igazániból a evőeszköz méretű vas dolgoktól kezdve az építkezésekhez szükséges vas elemekig lehet kapni dolgokat. Az fontos, hogy itt nem előállításról, nem gyártásról van szó, hanem kereskedelemről. A Heinrich vállalkozás az 1800-as évek elején indul be, és nagyon gyorsan emelkedik föl. Ugye ez egybeesik tulajdonképpen Budapest létrejöttével, eleinte ugye még Pest-Buda világvárosá épül, és az építkezéshez kell vas, kellenek vas elemek, kellenek vas kályhák, és kellenek evőeszközök. Az első telephelye is már nagyon jó helyen van a Heinrich családnak, ez az egykori Városháza téren. Nyilván a Városháza tér az a város központja, az a régi pesti barokk belvárosról beszélünk, amelyet azonban az Erzsébet híd építése miatt lebontanak. Ezután költözik ide a Heinrich vállalkozás, és építi föl először ezt a frontot, amely egy ilyen bérház jellegű dolog. Az első emeleten lakik maga a család, az épület többi lakásában pedig a cég dolgozói kapnak lakásokat. Minden közben pedig egyből mögötte van így tulajdonképpen a raktár rész és a kiszolgáló rész is, és ennek van egy ilyen ipari jellegű befejezése a Mária utca irányában. Nagyon érdekes, hogy eltelik közben 20 év, ezt az épületrészt 1893-ban adják át, tipikus historizáló épület, és ez az egésznek a bája, hogy a Mária utcai frontot azt már 1912-ben adják át, addigra pedig felfut egy új építészeti stílus, ez a szecesszió. Úgyhogy az már egy ilyen szecessziós képet mutat, ez a leglátványosabban már emlegetett feliratban látszódik, itt egy ilyen sablonosabb Henrik udvar felirat van, ott pedig egy ilyen szecessziós cirádás Henrik A. és fiai. Ugye ez az és fiai, ez tök fontos, itt generációkon át a család folyamatosan ezzel a vállalkozással foglalkozik. Ami fontos szerintem, az az, hogy itt mi az érték. És az érték szerintem az az, hogy van ez az örökség, van ez a történeti eredet, ami létrehozott tulajdonképpen itt egy építészeti struktúrát, amit egy bizonyos életnek teret tudott adni. Tehát itt nem feltétlenül szerintem a homlokzatról kell elsősorban beszélni, hanem arról, hogy mögötte mi történik. És az az, ami meg kell találni, hogy mi az, amit abból meg akarunk őrizni. Ezt az Erzsébetvárosban láttam nagyon sokszor, hogy valahogy a homlokzatot kezdjük el így tematizálni, problematizálni és védeni, de mára ez a beruházói kedv ezt meghaladta azzal, hogy jó, akkor megtartom a homlokzatot. Ugye ez az, ami például az Erzsébetvárosi Építészeti Örökség megőrzésért harcoló Óvás Egyesület működésének egy emblematikus pillanatában egy ilyen kudarcba putott tulajdonképpen, a Király utca Vasvári Pál utca sarkán álló bérház, aminek megőrizte a beruházó végül is a homlokzatát, de mögötte teljesen kibontotta az épületet, és ott is egy ilyen Airbnb jellegű épületet húzott föl, amivel pedig az a baj, hogy az nem lakható. Tehát olyanattól kezdve, hogy építészetileg, alaprajzilag Airbnb-ket szolgálunk ki, ott valós élet nem lesz. És itt is ugye pont ugyanez fenyeget. Miközben itt egyébként volt egy nagyon izgalmas valós élet, és ez az, amit az itt a rendszerváltás után, főképp a 2000-es évek során beköltöző közösségek alkottak. Ilyen volt a Tilos Rádió, ilyen volt a Üllői úti fronton működő Henrik alkotói szint, akikről fogunk most majd hallani, de egyébként a Mária utcai oldalon volt több műterem, volt kiállítóhely, ami nagyon fontos helyszíne volt a nagyon szűkülő magyar független képzőművészeti közegnek. Ezek az értékek már elvesztek, ez tök fontos tisztázni, hogy ezek az értékek, ezek már tavaly elvesztek, amikor kipateroltak mindenkit. Úgyhogy valahogy innen kell elkezdeni a gondolkozást szerintem, hogy hogyan tudjunk ne abba futni bele, hogy a végén megmarad ez a homlokzat, de mögötte meg fog épülni az, amiről a többiek fognak beszélni.
A második megállónál három ember fog beszélni, akik mind itt tevékenykedtek a házban, mielőtt kirakták őket. Úgyhogy Szabados Lucával kezdeném.
Sziasztok, én Szabados Luca vagyok. Hát én egy Pneuma Szöv nevű művészcsoportnak vagyok a tagja, amit itt a kerületben leginkább mókusok néven szoktak ismerni. Színházi performance csoport, és mi 2017-től kezdve volt közünk ehhez az épülethez. 2017-ben az akkori Off Biennale keretében csináltunk egy előadást, aminek Léggyár volt a címe, ez volt a második kiadása ennek az előadásnak, és nagyon hosszas keresés után találtuk meg a Henrik udvart, mint lehetséges helyszínt. Az a rész, amit mi ehhez az előadáshoz használni tudtunk, az előbb látott Üllői úti frontnak a negyedik emelete volt. Magában ebben az Üllői úti épületrészben működött a már említett Henrik alkotói szint, ami amúgy főleg iparművészeknek és képzőművészeknek adott stúdió helyeket, és elég sok különböző divattervező, ékszertervező, festőművész dolgozott ott apró stúdiókban. Azok az épületrészek, amiket ők használtak, ez az első, második emelet, ezek a gyönyörű, hatalmas belmagasságú nagypolgári részei voltak az épületnek. Az a negyedik emelet, ami akkor már több mint 20 éve állt üresen, ahova mi 2017 őszén beköltöztünk, az egy tetőtér beépítés, tehát az egy ilyen aprócska irodákból és beépített szekrényekből álló labirintus. És az a munka, amit mi ott csináltunk, ez egy fiktív gyár volt a keret története, ahol a levegő szennyezést és a levegő szennyezésen keresztül a város lakókat befolyásoló gyár működésébe láthattak bele azok, akik oda látogatóként megérkeztek, hogy ezt egy kicsit jobban el lehessen képzelni. Ez kicsit olyan volt, mint egy ilyen közös szerepjáték, egy szabadulószoba, egy kiállítás és egy színház keresztmetszete. Hónapon keresztül minden hétvégén esténként vártuk a látogatókat egy 3 órás idősávban, amikor a látogatók szabadon sétálhattak ezen a teljes 4. emeleti szinten, bekukucskálhattak, beléphettek annak mind a 30 szobájába, és mindegyik szobában történt valami, ami valahogy ennek a fiktív levegőgyárnak az egyes osztálya vagy osztályai voltak. Nekünk 2 hónapra volt szükségünk erre a helyre, de annyira jó adottságú volt ez a hely, mert mint olyan szempontból, hogy a belváros közepén egy hatalmas üres területet lehetett kulturális célra használni, ami bőven ellensúlyozta azt, hogy amúgy azon az egy emeleten nem volt folyóvíz és nem volt fűtés, tehát igazából elég nomád körülmények közt lehetett ott dolgozni és létezni, és a 2 emelettel lejjebb kellett pisilni, járni. Meg persze ez is egy ilyen nehezítő körülmény volt, hogy ugyanez a 4. emelet volt, de az épületben van egy lift, ami nem működik. Az egyébként, hogy mindezek a hiányosságok maradtak így hosszú éveken keresztül, az már annak a következménye, hogy nem volt célja az akkori tulajdonosnak már pénzt investálni ennek az épületnek a felújításába, és így igazából ilyen időkitöltésként adta, vagy juthattak hozzá kulturális művészeti csoportok és projektek ahhoz, hogy ott működhessenek. Tehát azt már igazából, amikor mi 2017-ben oda kerültünk, már akkor lehetett tudni, hogy valamikor majd itt változások lesznek, és valamikor majd innen el kell menni. Az, hogy végül 2019 nyarán kellett kiköltözni, az valójában már így 2017 végére be volt harangozva, és folyton tolódott, és tolódott, és tolódott, és aztán hirtelen egyik pillanatról a másikra derült ki, hogy ez most már tényleg a végleges vég.
Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, engem Weil Andrásnak hívnak, én zeneszerző, billentyűs producer vagyok, és úgy kötődöm ehhez az épülethez, hogy 5 évvel ezelőtt elkezdtem itt próbálni többek között a Kistehén zenekarral, de még sok más zenekarral, és igazán 3 dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy még egy picit közelebb kerüljenek, akik nem jártak oda bent, hogy ott milyen alkotóterek voltak. Aztán beszélnék arról, hogy a zenekarok hogyan élnek meg egy ilyen lehetőséget, hogy ilyen helyen próbálhassanak, aztán pedig, hogy mi lehetett volna ebből, hogyha nem ez történne. Az első rész úgy kell elképzelni, hogy a mi zenekarunk egy ilyen kb. 40 négyzetméteres raktárat bérelt már bent a raktár részbe, tehát mi nem a homlokzati épületben, nem ebben az épületben voltunk, hanem bent az udvaron, és a szuper dolog ezekben a terekben az volt, hogy ez egy igazi ilyen régi hajópadlós és belül is tégla tereket képzeljetek el, amiben nagyon jó az akusztika, és az egésznek van rögtön egy atmoszférája, hogyha belép az ember. Tehát nem az van, hogy egy óvó helyen kell próbálni, mint ahogy a zenekarok nagy része teszi ezt sajnos a mai napig is különböző iparterületeken, hanem ez egy valóban alkotásra és akár stúdió felvételek készítésére alkalmas, szuper jó hely volt. Ilyenfajta raktárból egyébként elég sok volt benne, és zenekarokból is jócskán megfordult. Többek között itt próbált sokáig az Európa kiadó, a Kistehén próbált itt, most hirtelen nem jut eszembe több, de lényeg, hogy kultikus zenekarok, szóval nem arról volt szó, hogy csak hobbi zenekaroknak adott ezt teret, hanem tényleg értékálló, valódi alkotó tevékenység folyt. Ehhez kötődne a második pont, ami az, hogy mi történik azokkal a zenekarokkal, akik kiszorulnak a belvárosból, illetve mi történt velünk. Tehát az van, hogy sajnos, és én nem azért jöttem, hogy most sajnáltassam magam, vagy így a zenekarokat, de hogy tulajdonképpen az elmúlt évek arról szóltak így a zenekarok szempontjából Budapesten, hogy megszűntek azok a próbahely lehetőségek, amik korábban ilyen bevett helyek voltak, például a Vágóhíd, ott a Soroksári úton, folyamatosan híreztelték, hogy a Dürer kertet is csak ideig, óráig lehet használni. Tehát az a lényeg, hogy a viszonylag belvárosi helyekről kiszorultak ezek a zenekarok és kulturális projektek, és most olyan helyeken kell próbálni, amik nem elég, hogy nincsen közművesítés a közelben, vagy ilyesmi, de hogy tényleg ilyen dohos pincéket képzeljünk el, amiket közben négyzetméterenként 2000 forintos árakon lehet kivenni, tehát hogy mondjuk ilyen 60-70 ezer forintért bérelsz ki egy ilyen 20-30 négyzetméteres kis vacak odút, szóval ez elég rossz. És akkor a legvégül egy icipicit próbálok felvázolni egy ilyen víziót, hogy valami ilyen pozitív dolog is legyen bennünk, hogy igazából azért gáz ezeknek az épületeknek és ezeknek a kulturális közösségi tereknek a megszüntetése, mert hogy egyébként nem túl messze Magyarországtól más országokban az ilyen típusú helyeket, azokat nem elég, hogy megőrzik, de hosszú távú kulturális közösségi fejlesztő projektek részeként fejlesztik, és nem hogy megőrzik, de új funkciókat találnak neki, és korszerű és élhető körülményeket biztosítanak az alternatív vagy bármilyen kulturális gondolkodó szemléletű embereknek. Ez itt sajnos nem valósul meg, és hogy ebből a helyből egy eszméletlenül jó ilyen közösségi tér valósulhatott volna meg. Sose volt problémánk a lakók zavarásával, ahol ott itt vagyunk a belvárosban. Szóval ez tényleg egy ilyen nagyon szuper lehetőség volt, és tökre sajnálom, hogy ez valószínűleg nem jön össze, de reménykedjünk benne, és próbáljuk meg megelőzni a többi ilyen ehhez hasonló történetet. Egyelőre én nem tudom, hogy, de hogy valaki biztosan tudja, mindesetre ha beszélünk róla, az már egy jó dolog, meg hogyha minél több ember ismeri ezeknek az épületeknek a belső történeteit, és akkor tudja, hogy valójában mi forog itt kockán, és nem csak az épület maga, hanem a mögötte levő szellemiség. Köszönöm szépen!
Csabai Gábor vagyok a Tilos Rádióból. Mi is több mint 10 évig voltunk itt ezen a második emeleti helyen. Ha fölnéztek, az a sárga ablak volt az enyém egyébként, és onnantól végig a Tilos Rádió stúdió, illetve helységei voltak. Amikor az a Henrik és fiai felirat felkerült, akkor azon a helyen, ahol most itt állunk, a Rákosárok folyt egyébként, aztán bekanyarodott a még nem létező múzeum előtt balra az Üllőjúton, és a Hölgyes Endre utcán keresztül kiment a Duna felé, a Hölgyes Endre utcát, akkor még Rákos útnak hívták, a pataktól kapta a nevét, és nemet csak ott lakott a Rákos utca 3-ban. Tehát nagyon autentikus hely. A következő sarok a Pál utcai Grund egyébként, és ennek a háznak a túlsó, a tömnek a hátsó felén lakott Molnár Ferenc, aki írta a Pál utcai fűgot. A ház, amikor ide költöztünk, éppen kezdett kiürülni, mert akkor a spanyoloknak nagy terve volt, mediterrán apartmanházat akart az egész helyére építeni és lebontani. Szerencsére az akkor még úgy, ahogy működő műemlékvédelem ezt nem tette lehetővé, de leginkább a beütött ingatlan krak és a gazdasági válság akadályozta meg, hogy előbb kirakjanak innen minket, és itt tényleg megtörténjen ez. Az épület egyébként a mazsöké volt a háború, illetve a rendszerváltás után, és a mazsök senkinek nem akarta odaadni, több kollégium, egyetemi rendezvények meg helyszínek költöztek volna ide, de azt mondta, hogy nem eladó az épület, aztán egy évvel később mégis volt egy olyan ajánlat a spanyoloktól, ami miatt eladóvá vált, és így lett a spanyol befektetők tulajdona, aki egyébként nagyon bukott az egész bolton, mert hát az, a mi szerény bérleti díjunk bőven nem fedezte azokat a veszteségeket, amiket elszenvedett, drágában vette mindannyian, sikerült a végén eladni neki az egészet. Amikor mi ide költöztünk, utána viszont egy nagyon színes társaság alakult ki, például az alsó részen egy design stúdió működött, nagyon drága és nagyon klassz dolgokat árultak. Aztán ők elköltöztek, és egy Isten nagyobb dicsőségére egy temetkezési vállalat költözött oda. Mögöttük egy gravírozó volt itt, ezek az ablakok, amit látok, egy boxterem volt. A boxterem mellett volt a Puszi Csókolom együttes, illetve az Európa Kiadónak a próbaterme. Az első emeleten egy tangó tánciskola volt, és egy másik díszlet stúdió. A második emeleten a Tilos Rádió, egy hangszerkészítő, egy hegedűkészítő, meg néhány kisebb ilyen ideig, óráig itt levő dolog volt, fönt pedig a Gerhes Gabinak volt a fotolaborja, illetve íjászok működtek a legfőső szinten, azok nagy vérmagyarok voltak egyébként, és nagyon szigorú tekintetek közlekedtek itt az egészben. Mi itt belaktuk az egészet, hiszen innen 270 méteren keresztül ment el a drótunk az Üllőjúti front tetejére, és onnan volt parabolával, mikrohullámmal, onnan lőttük föl Citadellára a Tilos Rádió jelét, mivel ezzel sok gond volt, a életem egy részét a háztetőn mászkálva, meg a különböző ilyen obszkurus helyekkel lászkálva nagyjából meg is ismerhettem az egész épületnek a lelki világát és struktúráját. És még annyit elmondanák, hogy mindkét háború és a forradalom megkímélte ezt az épületet, ezek a kazettás nagyon érdekes, izgalmas ablakok, ezek teljes épségben megmaradtak, pedig hát nagyon sérülékeny, ma már nehezen előállítható dolgok lennének, és tulajdonképpen ma is tökéletesen áll az egész front. Köszönöm szépen!
Eredetileg az volt ugye a tervünk, hogy megpróbálunk bejutni a magába a Henrik udvarba, de ehhez nem járult hozzá a befektető. Úgyhogy a második megoldásunk az volt, hogy a Pál utcának az egyik házában megyünk föl a körfolyosóra, ahonnan rálátni. Következő állomásunk az a Pál utca lesz. Alföldi György, aki korábban a Rév 8-nak volt a vezetője, az a Józsefvárosi Fejlesztési Cég.
Én a háznak nem a történetével, nem az értékeivel akarok foglalkozni, hanem arról szeretnék mesélni, hogy hogy alakul ki egy ilyen háznak a beépítési helyzete. A fővárosnak vannak tervei, szabályozási tervei, és ezek a szabályozási tervek, ez olyasmi, mint az alkotmány. A jog előtti egyenlőséget próbálják rögzíteni. Ennél a háznál és ennél a megoldásnál itt az a katasztrófa, hogy ez a jog előtti egyenlőség nem történik meg, hiszen adhok kormánydöntéssel lett módosítva ennek a háznak a beépítési lehetősége. A műemlék eltörlése egy mozdulattal történt. A háznak a beépítési szituációját egy kormánydöntésre határozták meg, hogy mit lehet ide építeni. Az, hogy most sok vagy kevés ez a ház, ami majd épül, nyilván abból a szempontból semmiképp nem elfogadható, amilyen ház volt itt. A másik szempont ugye, hogy ez nyomasztja-e a környéket majd. Én most végignéztem a rendezési terveket 98-tól. Igazándiból pont akkor a ház lesz, mint az összes többi ház itt a tömbbe. Tehát emiatt aztán ez egy érdekes kérdés. Tehát ez 98 óta rendelkezik ez a telek azzal a lehetősége, hogy ez a tömb azzal a lehetőség, hogy be lehessen építeni, de mindig is műemlék volt, tehát mint műemlék ezt nem szabadott volna megszüntetni, mint műemlék tudta volna azt, hogy a háznak a beépítése ne legyen erősebb, úgyhogy én igazándiból kb. Ezt akartam csak elmondani, hogy itt ami miatt érdemes szót emelni, az a háznak az az értéke, ami még megvan, ne lehessen adhok döntésekkel városban telkeket egy csapással átminősíteni. Engem ez bosszant ebbe az eljárásban.
Üdvözlök mindenkit, Vári Zoltán vagyok. Itt a József körút 77-79 alatt lakunk a második emeleten, és a mi ablakaink a Henrik udvarra néznek, közvetlenül érint minket ez a beruházás. Én arról szeretnék beszélni, hogy mi lesz itt. Jelenlegi kialakításában az udvarban van egy egyszintes épület, és az egyszintes épület helyére fel fognak húzni egy 11 szintnyi, mínusz 2 emelet, plusz 9 szint magas épületet, 216 darab lakással, amiből nagyságrendileg 160 darab lakás egy szobás lesz, tipikusan rövidtávú kiadásra alkalmas ingatlan. A lakásoknak az értéke, illetve benapozottsága, komfortérzete mind az újonnan épülőknek, mind pedig a meglévőknek szignifikánsan csökkenni fog. Mi azt gondoljuk, hogy valós a félelem az is, hogyha ezen a telken mélyépítési technikával mély garázsokat alakítanak ki, akkor itt talajvíz problémák fognak jelentkezni a környező házakban. Nyilvánvalóan olyan tanulmányok születtek eddig, amik azt bizonyítják, hogy ez nem valós veszély, viszont itt a séta során fogunk látni majd ellenpéldákat is. Nagyban fog sérülni az intimitáshoz való jogunk, nagyban fog sérülni a lakásoknak a benapozottsága. Volt szó arról itt az előzőekben, hogy spanyol befektetők próbáltak itt korábban beruházást végrehajtani. Jól tudom, 2010-es években akkoriban került a tudomásom szerint az örökségvédelem erre az ingatlanra. Érdekes fejlemény, hogy miután az örökségvédelem rákerül egy ilyen ingatlanra, nyilvánvalóan a piac értéke jelentősen csökken. Ilyen nyomott áron érkezik egy vállalkozó, a vállalkozó megveszi az ingatlant, az ingatlanról lekerül az örökségvédelem, majd egy egyedi kormánydöntéssel a helyi építési szabályok sem kötik meg a kezüket. Azt gondolom, hogy jogosan vagyunk felháborodva emiatt az eljárás miatt, és ennek megfelelően próbálunk lehetőségeinkhez mérten lépéseket tenni. Ezért kezdtünk el aláírásgyűjtésbe, ezért indítottunk petíciót, ezért indítottunk Facebook oldalt, és ezért adtunk keresetet be a érvényes építési és bontási engedély ellen. Jelenleg itt tartunk. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a támogatást.
Az iménti összeállítás 2020. augusztus 27-én a C8 csoport által szervezett Heinrich udvar körüli sétán készült, ahol közel 80-an vettünk részt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő, Sarkadi Péter.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,500-es Facebook táborunkban, a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.